Önök a Marosvásárhelyi Rádiót hallgatják az amerikai választások napján is. Az Értsünk Szót adásában kampányt értékelünk. Ha valakit könnyű rajta kapni az amerikai választások ügyén, akkor az Széki János, mert az utóbbi hónapokban többször is írt erről alapos és jól dokumentált cikkeket. Augusztusban például azt állította, hogy vesztésben az amerikai győztes, ez a paraméter.sk oldalán jelent meg. Legutóbb az Élet és Irodalomban megjelent cikkében pedig azt írta, hogy aki átlátja a helyzetet, az hazudik. Na hát akkor most ki a vesztes, ki a győztes, és hogyan értékeljük az utolsó hetek, napok kampánypánikját?
Valóban így van, hogy én azt mondom, hogy aki átlátja és tudja a nyerőt, az csal. Volt egy elméletem arról, hogy az FBI miért úgy viselkedik, illetve pontosabban Comey, az egy FBI-nak az igazgatója, miért úgy lép, ahogy cselekedett végül is, de most megint egy kicsit össze vagyok zavarva. Ez talán olyan 10-20 év múlva egy okos könyvben majd megírják, hogy mi történt valójában. Hillary Clintonnak a legnagyobb tehertétel ez a bizonyos e-mail botrány, amit a hívei igyekeznek kisebbíteni, az ellenségei igyekeznek felnagyobbítani. Az történt, hogy a hivatali e-mailjeit benne szigorúan titkos adatokkal, szövegekkel, magán e-mail fiókból küldözgetett szerte szét különféle címzetteknek. Ebből nem lehetett megállapítani, hogy mi a következménye a dolog természetéből kifolyólag. Hát az FBI az egyszer, ez a bizonyos Comey igazgató egyszer megmentette Hillary Clintont amikor közölt, hogy hát itt súlyos szabálytalanságok voltak, de bűncselekményre, tehát büntetőjogi feljelentésre ő nem látokott. De az volt, hogy az igazságügyminiszter az, mint hogy maga is érdekelt volt a dologban, büntetőeljárás kezdeményezésének a jogát azt átadta az FBI igazgatójának, aki köszönte, nem élt vele. Most egy héttel a választás előtt hirtelen Comey előszedett egy nagyon régi ügyet, teljesen váratlanul és érthetetlenül, ezt most nem részletezem. Majd most a választás előestéjén megismételte, hogy Hillary Clintont hát nincs miért bíróság elé állítani ebben az ügyben véleménye. Szerintem most az első alkalommal ugye a demokraták hozsannázták, második alkalommal elmondták mindennek, a harmadik alkalommal már nem értették, hogy mi történt. Tudni kell, hogy Comey republikánus. És róla őt makulátlanul tisztességes embernek nevezték a mostani kormányzatból, illetve Hillary Clinton környezetéből. Hogy mi történik valójában, azt nem lehet tudni.
Játszunk el a gondolattal, hogy találnak valamit. És a választás előtti napon bejelentik, hogy Hillary Clinton jogszabályt vétett, alaposan gyanúsítható. Akkor mi lett volna?
Hát akkor rettentő nagy baj van, tudnélik, akkor az egész amerikai demokratikus mechanizmusnak az értelme, meg a erkölcsi alapja vonatik kétségbe. Tehát ez nem egyszerűen az van, hogy én kilövök egy jelöltet, hanem itten az egész procedúra kérdéses lesz. Tehát ezt nem vállalhatta senki.
Ennek az ügynek egy másik folyamánya az is lehet, egyrészt a gyanú árnyék a súlyosan rávetődött Hillary Clintonra, de azzal, hogy az utolsó egy méteren vagy 10 méteren azt mondták, hogy ártatlan, az akár segítheti is őt, vagy erősítheti a pozícióit, nem?
Hát segítheti, nekem az volt az elméletem, de ez tisztán összeesküvés elmélet, tehát semmi bizonyítékom nincs rá, hogy Comey igazából azt szerette volna, hogyha rontja az esélyeit, de nem túlzottan, tudnilik, elképzelhető, hogy ha Clintonról a megválasztása után kerül napvilágra valami rettenetes disznóság, ami egyáltalán mostani világban egyáltalán nincs kizárva már, bocsánat, akkor megint csak ott tartunk, hogy az egész amerikai demokratikus procedúra kerül válságba.
Most azonban ez az ügy lezárult, tehát ezzel a kártyával akkor sem lehet előjönni, ha jól értem, hogyha megnyerem.
Hát most már nem is, mert nincs kampány, tehát nincs kampány. szabályn.
Mennyire függ össze, vagy függhet ez az ügy össze a korábbi adatbiztonsági botrányokkal? Az utóbbi évek amerikai politikája tele volt ilyenekkel, hát a legismertebb a Snowden jelenség.
És Assange-nak a hatalmas mennyiségű, hogy mondjam, kiszivárogtatása, álló szúnyább szó. Ebben a tekintetben eléggé megosztik az amerikai közvélemény ennek az értékelésében, tehát van egy demokrata irányzata, vagy amerikai szóhasználattal liberális, azaz baloldali irányzata, ami nagyon egyetért Assange-zsal, meg Snowden-nel. A republikánusok egyetértenek vele, noha végtelenül balos mind a kettő. Pontosan a demokrata pártnak a mérsékeltebb centrista irányzata nem. De hát igazából minden amellett szól, hogy ezeket az adattolvajokat és kiszivárogtatókat az amerikai többség elfogadja sajnálatos módon, amit én vakságnak tartok. De hát erről sincs teljesen bizonyíték, tehát nem lehet tudni, hogy lehet következtetni rá, hogy mire használták föl az oroszok ezeket a kiszivárogtatott adatokat, de tudni nem nagyon lehet. Na most nyilvánvalóan a Wikileaks az határozottan beavatkozott az amerikai választási eljárásba, hát hogy és hát fel is derítették, hogy a republikánusok fel is derítették, illetve úgy vélték, hogy bebizonyították, hogy emögött az oroszok vannak. Az FBI közölte, hogy nem egyértelműek a bizonyítékok, tehát nem nagyon tudunk semmit, rettenetesen nehéz manasság tartani a titkok. Valahol megértem azt az amerikai politikust, aki utálja és nyűgnek tartja ezt a nagyon bonyolult adatvédelmi rezsimet, amit a számára az ottani rendszergazdák és titkos szolgák előírnak, és mit tudom én, hazaviszi az anyagokat, és bánik vele tetszése szerint, de nem véletlenül találták ki ezt a rettentő körülményes rezsimet.
Na most
adatvédelem más világban, mint akár 20 évvel ezelőtt.
Ez egy nagyon komplex ügy, nagyon sok mindent érint, hogy működik az amerikai biztonsági szolgálat, hogy milyen az amerikai-orosz viszony, hogy milyen az adatvédelem. Ez kampánytémaként azért egy olyan terület, amit a választók többsége nem lát át, vagy csak nagyon kis részben lát át. Mégis ez szólt nagyobbat, és nem azok a pofon egyszerű botrányok, a nőzaklatási ügyektől kezdve, vagy a be nem fizetett adóktól kezdve, amelyekkel Trump szembesült. Miért van az, hogy Clintonon csattant az ostor, és hogy ő került nehezebb helyzetbe a kampány utolsó napjaiban?
Hát egyrészt időzítés kérdése, azért Trumpon is csattant az ostor alaposan, tehát ezt azért nem lehet mondani, hogy ezt az amerikai konzervatívok örömmel fogadták, és az ingadozókról lepergett az, hogy micsoda alak a Trump. Másrészt tényleg az van, hogy mint Európában is, vagy Magyarországon, akármilyen rosszat mondhatnak róla, ők rá akarnak szavazni, mert annyira elégedetlenek a fennálló viszonyokkal, vagy a viszonyokkal, amelyek között ők él. Hát teljesen mindegy. Hát tudnék magyar politikus mondani, aki ennél ostrombában viselkedett, és már senki nem is emlékszik rá.
Ez a bizonyos orosz szál, ami már felmerült a Clinton, illetve az Assange üggyel kapcsolatban, a Trump esetében nagyon vastagon felbukkant. Mennyire lehet komolyan venni azt, hogy itt kapcsolata lehet orosz támogatókkal, a Putyin rezsimmel? Mennyire követhetőek ezek a szálak?
Inkább úgy mondanám, hogy az orosz idézőjelben elittel, hát jó kis elittel van kapcsolatban a Clinton rezsimmel. Én nem látok közvetlen szálakat, meg kell mondanom, tehát vannak egy telefonra lévő kapcsolatok, de azt nem lehet mondani, hogy ő egy durván fogalmazva, nem lehet azt mondani, hogy ő vagy egy orosz ügynök, vagy Moszkvából irányítják. Az nagyon könnyen lehet, hogy körül van bástyázva orosz ilyen figurákkal, üzletemberekkel, akár beépített emberekkel is, de inkább a saját mániái vezérlik, és én abban egyetértek az FBI-jal, hogy az oroszoknak ebben az esetben nem az a célja, hogy Trumpot elnökké választassák, mert az egyáltalán biztos, hogy nekik is jó. Hát ha úgy hidegháború van, akkor az nagyon előnytelen, mert ugye a hidegháborúnak az volt a lényeg, hogy ki lehetett számítani jó esetben, és ki lehetett számítani, hogy hogyan fog viselkedni adott helyzetekben a másik oldal, és erre lehetett építeni, hogy a másik oldalon oda-vissza nem őrültek vannak. Most hát Trump az ilyen szempontból kiszámíthatatlan, tehát inkább a hidegháború korai szakaszának, mondjuk Hruscsovnak a vonala, aki nagyon furcsa dolgokat csinál politikusként.
Lehet bármilyen módon modellezni, hogy mi történik akkor, ha Clinton vagy Trump a győztes? A román hírügynökségek a várható tőzsde árfolyamokkal foglalkoznak. Engem ez a globális politikai játszma is érdekelne, vagy teljesen.
Hát az ugyanaz, valahol ugyanaz, mert ha mondjuk a Brexit is, amire senki nem, illetve kevesen számítottak mondjuk egy-két héttel a népszavazás előtt, az is súlyos csapást mért a brit gazdaságra. Na most, hogyha az amerikai gazdaságot éri súlyos csapás, akkor teljesen kiszámíthatatlan, hogy mik lesznek a gazdasági és tehát politikai következményei világszerte. Nem lehet modellezni, hát nem nincs rá lehetőség, azt se lehet tudni, hogy ha Clinton győz, akkor olyan nagy nyugalom lesz-e utána. Tehát mi lesz, hogyan fognak a republikánusok reagálni, fogják-e tűrni, fogják-e élni, hagyni. Nagyon, nagyon sokféle kérdés van, az is bizonytalan. Sokáig úgy nézett ki, hogy a demokratáké lesz a szenátusi többség, most az sem biztos. Most hát az amerikai intézményrendszer az nagyon okosan és nagyon óraműszerűen fel van építve arra, hogy a elnököt fékezi a képviselőháza, meg a szenátus, a parlamentnek, tehát a törvényhozásnak a két háza fékezi egymást, van a legfelső bíróság, ami fékez mindenkit, vagy irányt ad. Most például az, hogyha a republikánusok azt mondják, hogy akárkit jelöl a legfelsőbb bíróságba Clinton, ők nem fogják megszavazni. Ugye eddig az volt a mechanizmus, hogy az elnök olyanokat jelölt, akikről várhatta, hogy a republikánus többségű szenátus megszavazza. Tehát a idézőjelben ellenzéki többségű szenátus megszavazza. Ha erre azt mondják, hogy nem, semmi esetben, akkor ottan működésképtelenség is lehet.
Éppen ezért a jól felépített fék ellensúly rendszer miatt mondja több elemző, tulajdonképpen nincs olyan nagyon nagy tétje, hogy akkor Clinton vagy Trump.
Hát azért van. Nos, én is bízom az amerikai intézményrendszerben, szóval az nagyon jól ki van találva. De azért azt arra is gondolni kell, hogy az amerikai történelem az nagyon nagy részben az elnök, mindenkori elnöknek a szabadságharca a választott testületekkel szemben, tehát a szenátussal és a képviselőházzal szemben, az ellenőrizhetőséggel szemben, hogy Trump hogyan fog viselkedni, azt megint csak kiszámíthatatlan, nem tudjuk. Nem tudjuk. Hát régenről mindig azt mondják, hogy régen is cowboy színész volt, és nem volt köze a politikához, de most ez nem igaz, mert régen előtte 8 évig volt Kalifornia a legnagyobb állam sikeres kormányzója, tehát iszonyatos politikai tapasztalata volt. Trumpnak sem. semmi.
Ezt látjuk Trumppal kapcsolatban. Mit látunk a szavazókkal kapcsolatban? Hány bujkáló, hány átszavazó? Olyan cikkek is megjelentek, hogy a republikánus szavazók közül nagyon sokan rettentek meg a saját jelöltjüktől, és inkább átszavaznak. De olyant is olvastam, hogy nagyon sokan nem ismerték be nyilvánosan, hogy Trump szimpatizánsok.
Igen, így van. Én is olvastam mindkét fajta cikket, és mind a kettőben lehet igazság. Tehát ezekben az úgynevezett swing state-ekben, amiken múlik a elnök választás kimenetele, tehát ahol kicsi a különbség a demokraták és a republikánusok között, ott lehetnek komoly meglepetések. Főleg igen, pontosan a konzervatív államokban, ahol úgy tudják, hogyha megjelenik náluk közvéleménykutató meg mi, akkor azért nem indik elárulni azt, hogy egy ilyen dühött, mondjam úgy, Washington és New York ellenes. Nem vagyok biztos benne, hogy tehát most ugye van egy kicsi margó különbség Clinton javára, de hát ez egyelőre, akárhogy nézem, ez hiba határon belül van.
Mennyire lehet bízni a jól meghatározható szavazói csoportokban, a hispánokban, az afroamerikaiakban, a nőkben, ugye?
Hát azokban lehet bízni. Nagyon nagy kérdés, hogy a nők, ugye vannak ezek a választási térképek, hogy ha csak a férfiak szavaznának meg, ha csak a nők szavaznának meg, ha csak a diplomások szavaznának, akkor mi lenne az eredmény. De hát sajnos itt tartunk, hogy összeadva nincsen. Tehát billeg az 50% körül.
Európai tanulságként le tudjuk-e vonni a legnagyobb kampányhibákat, az utolsó hetek mérlegét? Ha egyáltalán nem lehet összevetni sem a kampánymechanizmus mértékét, léptékét, költségvetését, de biztos, hogy van néhány olyan kommunikációs játszma, féregjárat, amiben nem lenne jó belemenni. Vagy...
Eddig mindennel együtt, nem azért, mert ilyen amerikamániás vagyok, de eddig mindennel együtt szerintem az amerikai politikai intézményrendszer működött a legjobban a világ politikai intézményrendszerei közül, és pedig azért, mert itt van a legjobban kidolgozva a fékek és ellensúlyok rendszere, illetve a hatalom megosztásnak a rendszere, abból kiindulva, hogy az emberek nem jók, nem okosak úgy átlagban, nem lehet bízni abban, hogy mindig felülkerekedik a józanész, ezért úgy van kitalálva, hogy az egyéni ambíciók, akár rossz indulatok kiortják egymást. Ha tanulság van belőle, nekem az a tanulság, és ezt Romániában mondjuk kevésbé értékelnék tudomásom szerint, de Magyarországon az, hogy ha nem lenne az amerikai alkotmánytól, az amerikai alkotmánynak a népszavazástól való irtozásától idegen, tehát a közvetlen többség érvényesülésének elvétől idegen előválasztási szisztéma az amerikai rendszerben, amiből eddig azért olyan túl nagy baj nem volt, akkor Trump soha nem lett volna elnök jelölt.
Az előválasztási rendszeren kéne javítani, újra gondolni, kiiktatni?
Mondjuk úgy, hogy javítani, ha már van, tehát kiiktatni, azt már nem lehet, már egy patinás rendszerről van szó, de érdekes módon a republikánusok voltak azok, akik még az előválasztást a demokraták találták annak idején, és az, hogy ott dőljön el, hogy ki lesz az elnök jelölt. De érdekes módon a republikánusok nem csak átvették, de nem tudom milyen felbuzdulásból még demokratizálták is. Tehát amíg a demokratáknál vannak az úgynevezett szuperdelegátusok, amik úgy középre húzzák azért az elnök jelölőgyűlésnek az eredményét, a republikánusoknál nincsenek, ottan ilyen helyi buzgó republikánus szavazók választják meg ténylegesen az elnök jelöltet. Most hát azokról a szavazókról, akik buzognak, azokról általában feltételezhető, hogy a radikálisabb jelöltet választják. Ez történt meg ugye Angliában is, ahol Corbyn lett a munkáspártnak a vezetője. az eddigi rendszerrel szemben, ahol a parlamenti képviselők, a különféle szakszervezetek és egyéb ilyen civil egyesületek, társaságok, valamint az egyszerű szavazók olyan egyharmad arányban részesültek a jelölésből. Erről ők eldöntötték, hogy ez innen demokratikus. Aki akar szavazni, ha szavazzon, akár tag, akár szimpatizáns, ebből az lett, hogy megválasztották a legradikálisabb jelöltet, akit a pártnak az elitje tulajdonképpen csak poénból jelölt, hogy beakasszon a verite esélyesebbeknek. Valami ilyesmi történt Amerikában is. Tehát az, hogy a hagyományos, idézőjelben hagyományos jelöltek, a mérsékelt jelöltek azzal voltak elfoglalva, hogy bírják egymást. Trump szépen besétált a népi szavazatok.
Ez különösen fontos Romániában és Erdélyben is, mert az utóbbi években az előválasztások rendszere jelentette az utolsó mencsvárat a belső politikai viták kezelésére nagyon sok helyen. Na hát itt is így mehet el az a dolog, meglátjuk ma, hogy milyen lesz a kimenetele. Én azt sejtem, hogy a jövő heti isben lesz Széki János értékelés. Keresni fogom. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.